Kétféle történet létezik, tudjuk ezt mindnyájan. Az egyik nehezen adja meg magát. Oldalakon át, perceken át, órákon át idegen. Kemény munkával bele kell dolgozni magunkat a világába. Át kell rágni magunkat az első 20-50 oldalon, van, aki ezt nem teszi meg, hanem félrerakja a könyvet, van, aki átlapozza az első 20-at vagy 50-et, aztán csak bele a sűrűjébe. Na de hát, akik végigkínlódják az első 20-at, 50-et, amikor már kiérdemelték, akkor meglendül a történet, megpezsdül, megpördül, és közel enged magához. Lebilincsel, bevon a világába. Ez az egyik fajta történet. A másik fajta történetnek nincs szüksége percekre, órákra, 50 oldalakra. A másik fajta történet egy pillanat alatt befogad. Az első mondat után érzem, hogy ez az enyém. Itt rólam van szó. Tudom, miről beszél. Ismerős a közeg, ismerős az érzés, ami megfogalmazódik. Biztonságosan mozgok ebben a világban, mindenféle előgyakorlat vagy előtanulmány nélkül is. Nincs szükségem különösebb akklimatizációs időre. Bezárkóztak, mert féltek. Így kezdődik az a történet, amivel ma foglalkozunk. Aminek szeretnénk meghallani a hangját a Bibliából, megérezni az illatát, észrevenni a színeit, közelről megnézni, átérezni, hogy mit üzen nekünk. Bezárkóztak, mert féltek. Így kezdődik a történet.
Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek!
Nagyon jól figyeljétek a mondatokat!
Amikor beesteledett, azon a napon, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség néktek.
Nagyon jól figyeljétek a mondatokat.
Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség néktek.
Már mindjárt el fogjuk tudni mondani kívülről ezt a mondatot. Most arra kérlek, álljatok föl. Még én is elolvasom egyszer. Nagyon jól figyeljetek, mert utána megpróbáljuk elmondani kívülről. Amikor beesteledett, azon a napon, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség néktek. Megpróbáljuk elmondani? Segítek. Amikor beesteledett, ügyvédő. Amikor beesteledett, azon a napon, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, most már tudjuk, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség néktek. Ezt ismételjük meg, eljött onnan. Eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség néktek. Bezárkoztak, mert féltek. Így kezdődik a történetünk. Egy pillanat sem kell, és benn vagyunk a közepében. Érezzük, tudjuk, miről van szó. Nem valami nagy kockázat azt állítani, hogy mindannyian csináltunk már ilyet. Mindannyian bezárkoztunk már életünkben, mert féltünk. Egyikünk bezárkozott gyerekkorában, amikor a szülei először életében magára hagyták 1-2 órára, minden hangra hegyezni kezdte a fülét, minden hang mögött sejtett valamit, vagy inkább valakit, aki ellenség, akitől félni kell. Előbb felkapcsolta az összes villanyt, hogy jól lássa, nincs ott senki, aztán ellenőrizte az összes ajtót és ablakot, hogy tudja, nem jöhetett be senki, De akármilyen cselhez folyamodott, a vége az lett, hogy behúzódott a gyerekszobába, jól becsukta az ajtót, bebújt az ágyába, és a legkisebbre összegömbölyödött, bezárkózott, mert félt. Nem nagy kockázat azt állítani, hogy mindannyiunknak volt már ilyen élménye. Bezárkózik, mert fél. Nagy hangon hirdeti, ő jól megvan egyedül, mindig így is szeretne maradni. Az összes ismerőse hallotta már a nagy elméletet, ő nem híve a holtodiglan kapcsolatoknak, nem is keres senkit, mert nem vágyódik a közös életformára. Ezt mondja, és közben tudjuk, bezárkózik, mert fél. Fél tőle, hogy visszautasítják. Fél attól, hogy megsérül. Fél attól, hogy nagyon odaadja magát, nagyon megmutatja magát, és ezzel valaki vissza fog élni. Fél attól, hogy eljöhet az a pillanat, amikor már nem ő maga a saját jó szántából akar egyedül lenni, hanem esetleg egyedül hagyják. Bezárkózik, mert fél. Bezárkózik, mert fél. Soha nem foglal állást. Soha nem mondja el hallhatóan, markánsan, világosan a véleményét. Miért tudják meg mások, hogy hogyan gondolkodik? Még kiátszák az aduászt egyszer olyan helyen, ahol nem kellene, még megtudják olyanok, akiktől esetleg függ a sorsa, a jövője, hogy ő nem úgy gondolkodik, ahogyan azok szeretnék, így aztán óvatosan beszél. Körülbelül megfigyeli, mit mondanak a többiek, és abba az irányba. Egy-két olyan szót, amivel nem lehet elcsúszni, amivel nem árulja el magát, amivel semmi veszélyeset nem tesz. Olyasmiket mond, amivel nem lóg ki a sorból, de bezárkózik, nem mondja el igazán, hogy mit gondol, majd csak otthon este. Amikor a négy falnak mormogja, nem is így kellett volna, én nem is így gondolom. Vagy kihirdeti otthon a négy falnak hangosan, hogy ő valójában hogy gondolkodik, de bezárkózik, mert fél. A félelemnek ezer arca van. Folytathatnánk a változatokat, mondhatnánk, hogy mi minden módon szoktuk még az ajtónkat bezárni, miféle félelmek miatt, miféle aggodalmak miatt. A félelemnek ezer arca van. Ezerféle kéz az, ami becsukja a kilincset, ráfordítja a zárat, és ott maradunk egyedül, ugyanúgy, mint ezek a tanítványok hajdanán. A történet bezárkózó tanítványairól pontosan tudjuk, hogy miért féltek. Pontosan tudjuk, hogy mi az az érzés, ami becsukatta velük az ajtót. Olyan érdekes a bibliai történet, szinte helyzetjelentést ad. Emlékeztek, mert megtanultuk, aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak. Nagyon konkrét ez a félelem, úgy írja le az evangélium, a zsidóktól való félelem. Megfigyelhetjük itt János evangéliumának a sajátos szóhasználatát. A zsidóktól való félelem miatt. A zsidók János szóhasználatában nem a zsidó népet jelenti. Nem a zsidókat együtt jelenti. Nem az előző aranyos kis csoportra kell gondolnunk, akik itt bemutatkoztak nekünk. János evangéliuma úgy használja ezt a szót, hogy mögötte az akkori zsidó nép vezetőit érti. A Sanhedrint, vagy Szinédriumot másképpen, azt a 71 tagú nagy tanácsot, amelynek a tagjait választották, és amelyben farizeusok voltak, írástudók, főpapok, családfők és nemzetségfők. Ők voltak tulajdonképpen a döntéshozók abban az időben. Ők szorgalmazták Jézus elfogatását, ők fogtak gyanút annak idején, hogy mit is tanít ez a názáreti, ők szimatoltak utána, hogy rajta kapják, hogy mikor mond olyat, amit nem szabad, és ők voltak azok, akik Jézus elítélését, halálát, megölését is elhatározták, és mindenféle cselekkel végrehajtatták. János evangéliuma, ha olvastátok már, emlékeztek, vagy ha Bach János passióját hallgattátok, emlékeztek, végig az egész szenvedés történet alatt úgy emlegeti ezt a döntéshozó testületet, hogy a zsidók. Amikor ezt halljuk, mindig a döntéshozókra, a vezetőkre, akiknek a kezében voltak a dolgok, őrájuk kell gondolni. A másik három evangélium sokkal árnyaltabban fogalmaz. Ott kimondja, hogy a főpapok és az írástudók, a vének és a nagy tanács tagjai, de János nem mondja ki, János így egy kalap alá veszi, és így kell értenünk, hogy a tanítványok bezárkóztak a zsidóktól való félelem miatt. Aztán valahol az emlékeinkben előjön Jézusnak is egy ígérete, amikor a tanítványok jövőjéről beszélt, és azt mondta, nem nagyobb a szolga az uránál, nem nagyobb a tanítvány a mesterénél. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Itt van tehát a konkrét ok, amiért a tanítványok zárt ajtók mögött félve gyűlnek össze. Azután arról is pontosan értesít minket János evangéliumának ez a megismert mondata, hogy milyen időpontban vagyunk. Emlékeztek rá? Milyen időpontban játszódik ez a kis lefényképezett történet? A hét első napján, akkor vasárnap, és melyik részén a napnak? Melyik napszakban? Este. Igen, köszönöm szépen. Este. Vasárnap este, és nem akármilyen este, nem akármilyen vasárnap este, húsvét estéjén. A 20. fejezet János evangéliumában a húsvét fejezete. Ez az evangélium egyik záró fejezete. Finom érdekesség ennek a fejezetnek, ha valakinek kedve lesz majd otthon fellapozni, hogy egész pontos kronológiát ad. Hajnalban kezdődik, kifutnak a tanítványok a sírhoz. És emlékeztek, a két férfi látja, hogy üres a sír, elmorfondíroz rajta, aztán hazamegy. A magdalai Mária is látja, hogy üres a sír, ő is elmorfondíroz rajta, de nem megy haza, hanem ott marad. Nem akarok ebből valami olyan következtetést levonni, hogy így a férfiak és úgy a nők. De hát Mária mégiscsak ott marad, ott sír a kertben, és megjelenik neki Jézus. Emlékeztek, kinek nézi először? A kertésznek nézi, ez történik a reggel későbbi pillanatában. Aztán eltelik a nap, és most itt vagyunk, este van. Ez, ami most történik, húsvét estéje. És aztán tovább megy a fejezet, 8 nap múlva majd Tamással történik ugyanaz, ami most a tanítványokkal, ez tehát a következő időpont, 8 nappal később, és végül ennek a fejezetnek az utolsó mondata pedig már egészen a jövőbe tekint. Tehát húsvét hajnalától a távolabbi jövőbe. Most hallgassuk meg azt az egy mondatot, ami a távoli jövőről szól, ami a húsvéti fejezetnek a záró mondata.
Sok más jelt is tett Jézus a tanítványok szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért vannak megírva, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitnek életetek legyen az ő nevében.
Ez a jövő, hogy tudjátok, Jézus Krisztus az Isten fia. Erre megy az egész. Ezért van leírva az evangélium, ezért ülünk itt, ezért hallgatjuk, ezért próbálunk a mélyére hatolni, ezért próbáljuk megérteni a mondani valóját, az üzenetét. Ebből a mondatból, amivel foglalkozunk, amit megtanultunk, arra a kérdésre is választhatunk, hogy kik vannak a szobában. Húsvét vasárnapjának estéjén, az zárt ajtók mögött a szobában kik vannak? A tanítványok, mondja a szöveg. Azt gondolom, hogy milyen 21. századi fejjel így rögtön ki tudjuk számolni, hogy szám szerint mennyien voltak. Mutassa már föl valaki, mennyien lehettek. Mennyien lehettek, zárt ajtók mögött, húsvét estéjén, ott a 10-es gyönyörűen, köszönöm szépen, ugye mert hiányzik Tamás, aki majd lesz, később, és hát hiányzik Júdás, mert ő elszúrta a dolgot. Sosem mond ilyen számokat a Biblia. Ezt mi így kiszámoljuk. De a János evangélium azt mondja, a tanítványok. És megengedi, hogy azt gondoljuk, hogy ők 10, meg még esetleg Mária is, aki már találkozott Jézussal. Meg még esetleg egy-kettő másik is, aki általában ott szokott lenni közöttük. Megint csak a másik 3 evangélium sűrűn beszél arról, hogy a 12, meg ezen belül ugye van még a 3 is, akiről mi megint hajlandók vagyunk azt gondolni, hogy elit csapat, de tudjuk, hogy abban elitek, hogy úgy elaludtak a Getsemáné kertben, mint a húzat, alig lehetett fölébreszteni őket. Nagyon-nagyon elit csapat az a 3, még elitebb a 12. Nekem borzasztó jól esik azt gondolni, hogy itt a 10-nél többen vannak. Egy kicsivel többen. Ott van Mária is, ott vannak még 1-2, akik ott jártak Jézus nyomában, akik úgy beletartoznak a csapatba. Azért szeretem ezt gondolni, mert akkor azt hihetem, hogy én is ott vagyok, te is ott vagy. Ez a Szél Rózsa gyülekezet is valahol ott van ebben a bezárt ajtajú szobában. És mindannyiunkkal megtörténhet az, ami majd meg fog történni a János szóhasználata szerint a tanítványokkal. Próbáljuk meg picit átérezni ezt, hogy ott vagyok. Az egész Széldózsa gyülekezet kompletten ott van, nem kell mínuszokat gondolni, mi mind reméljük, bízunk benne, ott vagyunk. És ezért nyissuk ki az énekfüzetünket és a 21-es számú éneket, ami úgy gondolom, hogy erre az érzésre rezonál, ezt az érzést fejezi ki, együtt, közösen, hangosan énekeljük el.